Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Nem csillapodnak a Mohamed prófétát gyalázó amatőr videó miatti indulatok az iszlám világban. Az elmúlt hetekben több mint 20 országban voltak tüntetések, és a zavargások egyre több halálos áldozatot követelnek. A pakisztáni kormány egyik tagja vérdíjat tűzött ki a film rendezőjére, meglepetésre az iráni elnök mérsékletre int. Miért lehet képes egy gyenge amatőr videó ilyen indulatot gerjeszteni, és kinek állhat érdekében a muszlimok hergelése, a fekete kontinens destabilizálása? A mai műsorban erről beszélgetek a Magyar Iszlám Közösség alapítójával. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Mihálfi Balázs Sejk, a Magyar Iszlám Közösség alapítója, Afrika szakértő. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azért hívtalak meg ma ide a stúdióba, mert most már jó néhány hete rengeteg halálos áldozatot követel az a felháborodás hullám, amit egy teljesen, hát középszerűnek talán már nem nevezném, igénytelen, didaktikus videócska váltott ki, aminek azt hiszem az a címe, hogy a muszlimok ártatlansága.
Igen.
És én megnéztem ezt a filmet, valóban felháborító, mert még csak nem is vicces, és hát látszik rajta, és ez már engem is odafelé lök, hogy higgyek a különböző összeesküvés elméleteknek, hogy ezt valaki megrendelte, és hát nagyon rossz minőségben kivitelezték a tetejébe. De mielőtt erről is beszélnénk, hogy te mit gondolsz ezekről az összeesküvés elméletekről, kezdjük talán ott, mint muszlim ember. Mi a legbántóbb ebben a filmben?
Évtizedről évtizedre folyik az iszlám világ szondázása, tehát itt utalok Salman Rushdie-ra, azt követő rajzfilm sorozatot. Most erre a YouTube-on letölthető prófétáról szóló valamiről, amit nem neveznék filmnek. Valahol azt érezzük, hogy valaki azt, vagy valakik azt szeretnék látni, hogy hol a határ. Na most ez az iszlám világban nem így működik. Ugyanis az iszlám világ valóban nem egységes, mint muszlim tömeg, mint muszlim umma, ezer felfogás, ezer irányzat van. Ez függ a kulturális háttértől, a gazdasági helyzettől, meg ezer más faktortól. De ami 1400 év alatt állandó volt, az a Korán és a prófétánk, és a prófétánk háttere, a hadiszai. 1400 év tellett el, és ezt a kettőt nem tudta semmi sem megváltoztatni, egy szót sem a Koránból, és legyőzhetetlen, pedig aztán volt erre kísérlet bőven.
Tehát akkor ebben a filmben, persze mondjuk, ha ránéz az ember, sértő az egész, de mintha egy interjúban azt mondtad volna, hogy onnan kezditek, hogy egyáltalán megszemélyesíti valaki a prófétát, innentől kezdve sértő a dolog, még hogyha nem is követnének el benne annyi ízléstelenséget, amit egyébként ebben a 15 perces valamiben elkövetnek a készítői.
A bálványimádás köztudottan tilos az iszlámban, de más vallásokban is, hát eredetileg a zsidóság is tiltotta a bálványok imádatát, stb. De bálvány az nem csak egy személy, hanem egy személy által hordozott gondolat is. Például, hogyha valaki egy filozófiát hordoz, akkor az az elvünk, hogy azt mindenki tanulja meg, olvassa el és tegye magává. Míg ha ennek a személynek az arca marad meg az emberekben, akkor az arc lesz örök, és nem az a gondolat, amit hordozott. Jó, hogy készültek annak idején Arisztotelészről, Plátonról is szobrok, de nem ez a lényeg, hogy hány szobruk van, hanem az, hogy mit tettek le az emberiség asztalára. Nem szeretnénk, hogyha a prófétánk hadiszaiból és a vallásból is egy nap csupán egy szobor maradna, mert a szobroknak is megvan a maguk végzetük, általában azokat ledöntik, még az eszmék örökek. Tehát emiatt a bálványimádás nem csak alakra, hanem magára a gondolatra, a gondolatnak a megtartására és annak a szentségére alakult. Emiatt nem engedjük, hogy ábrázolják a prófétát. Most itt lehetnek bizonyos magyarázatok, pro vagy kontra, lehet minket kritizálni, de nálunk ez fekete-fehér, tilos.
Tehát akkor, ha mondjuk a legjobb szándékkal szeretné valaki feldolgozni a proféta életét, akkor azt úgy kell megtegye, hogy nem jelenik meg benne maga a proféta?
Igen, és erre volt is kísérlet. Az üzenet, a Message című film, vagy Risala arabul, ez így jelenítette meg profétát, hogy nem jelent meg a proféta, tehát minthogyha csak az ő szeme világából, az ő látószögéből néztük volna a világot. de maga szereplő nem alakította a profétát.
Térjünk vissza erre a provokációra. Igen. Túl azon, hogy persze megjelenítették magát a profétát. Egy muszlim ember számára mi volt ebben a leginkább sértő, hogy mondjuk elmenjen embert ölni ennek hatására?
Ez a bagatelizálás. Nézd, itt minden vallásnak a bagatelizálása folyik, nem csak az iszlámé. És látjuk azt, hogy mi történik Jézussal, mi történik más profétákkal a hollywoodi vásznakon. Mi nem kívánjuk, hogy ugyanebbe a sorozatba beleíjen a mi profétánk, sőt, az ellen is tiltakozunk, amit Jézussal csinálnak, hiszen ő is a mi profétáink közül az egyik. Tehát, ahogy egy korábbi riportban mondtam, nem szeretnénk Jézust látni egy hollywoodi showban karate héróként, hősként megjelenni, mert nem erre küldte őt az Úr a földre. Neki küldetése volt, nem az, hogy egy ilyen látványos és szórakoztató sztár legyen egy showban. Tehát ezek ellen mi tiltakozunk, a mi profétánkat pedig megalázták ezzel az egész filmmel, ezzel pedig az egész iszlám ummát alázták meg. Itt emiatt nem lehet most minket számon kérni, hogy mi ez a reakció. Kérem, ezt tudták, hogy mi lesz a reakció, azért csinálták.
Mikorra nyugodhat meg ez a tömeg? Mert hát ugye még csak nem is tűnik úgy, hogy elég tételt vennének a halálesetekkel az emberek, és szép lassan megnyugodnának, hanem folyamatosan hergelődik tovább a tömeg. Mi kell ahhoz, hogy lenyugodjanak az emberek itt?
Nézd, itt mondtam, hogy már többször történt ez a beszondázás az iszlám világnak, és ha ez lenne az első kísérlet, akkor bizonyára már lenyugodtak volna. De ezért hadd említsem meg, hogy mi az a pszichikai háttér, amiben az iszlám világ él. 2000. szeptember 11 óta, amióta beírtak minket egy általános terrorizmus ellenségkép központjába, mindnyájunkban él egy üldözési mánia. Már nem tudunk szabadon telefonálni, félünk azt mondani, hogy szalámu aleikum, félünk azt mondani telefonba, hogy Allah, nehogy valami automatizmus ezt a beszélgetést fölvegye, mert ugye ezeket figyelik. Na most, aki egy ilyen skizofrén világban él, mint az iszlám világ, különösen 2000. szeptember 11 óta, és ráadásul fricskázzák minden nap valamivel, és minden nap mérik, hogy hol a tolerancia határa, itt ennél most elszakadt ez a cérna. Nem tudom megjósolni a jövőt. A világnak is meg kell változnia velünk szemben ahhoz, hogy mi meg tudjunk világ felé változni. Nekünk is meg kell.
Na most már-már ott tartunk, hogy ezekről az összeesküvés elméletekről beszéljünk. Ugye már cikkek jelentek meg arról is, hogy Egyiptomból kaphatták a pénzt ehhez a filmhez, mert azért az látszik rajta, hogy ezt pénz nélkül nem lehetett volna megcsinálni. Silány a megvalósítása, de látszik, hogy Greenbox technikával tudtak belevetíteni a játszószemélyeket a különböző hátterekbe, szereplőket tudtak fizetni, szándékosan nem használom a színész szót, bár itt most már néhány szereplő, mint színész kártérítési pert fontolgat, a producerrel állítólag nem tudta, hogy miben vesz részt. Azt gondolom, hogy te aztán különösen úgy érzed, hogy ez egy irányított dolog volt, tehát nem az az ember, akit most egyébként egész más miatt lefogtak, találta ki ezt a filmet, és nem a saját indulatai látszanak meg, hanem ez megrendelésre készült.
Nézd, ahogy a szeptember 11 is meggyőződésem, hogy megrendelésre készült, mert ki az a bolond, ki az az egér, aki megtámad egy elefántot, és nem méri fel, hogy milyen reakciója lesz az elefántnak utána. Na most a koptok és a muzulmánok Egyiptomban évszázadok, majdnem évezred óta tökéletesen megférnek egymással békében. Mi az, hogy az utóbbi években nem? Mi ez a csípkelődés egymás között? Nem hiszem, hogy a kopt testvéreinknek az érdeke lenne, hogy felizgassák a muzulmán tömegeket. Tehát azzal, hogy Észak-Afrikában muzulmán kormányok jöttek hatalomra, azzal, hogy ezek a kormányok általában a muzulmán testvériségnek az irányítása alatt vannak, ez egy először kiszámítható, majd egy kiszámíthatatlan folyamatnak az eredménye volt. Ezeket a kormányokat lehet, hogy be akarják szennyezni, nem tudom. Az iszlám világ birtokában még vannak szénhidrogének, lehet, hogy inflálni akarják ezt a világrészt emberileg, lelkileg, nem tudom. De az, hogy nem mi akarjuk ezt az egész bizonyos Nem hiszem, hogy akár Egyiptomnak, akár melyik arab országnak érdeke lenne ezt a hangulatot felkorbácsolni.
Nagyon érdekes reakció volt Líbiában az amerikai nagykövet meggyilkolása után, ott szimpátiatüntetést rendeztek a helybéliek.
Így van. A fejek is felmérték azt, hogy egy nagykövetet megölni nem abból áll, hogy oda megyünk és lelőjük. Tehát azt meg kell tervezni, annak kell egy koncepciója legyen az ügynek, és egy amerikai nagykövetet azért kell tudni, hogy nagyon védenek ma. Tehát az, hogy erre sor kerülhetett, nem hiszem, hogy az utca embere tette csak úgy. Képtelen vagyok ezt elfogadni, ezt a véleményt. Én végigjártam az afrikai országokat, pontosan tudom, hogy milyen óvintézkedéseik vannak, különösen az amerikai követségek és dolgozóik védelmében. Az, hogy ez ilyen könnyen végbe mehetett, és ilyen aránylag, én azt mondom, tervezett módon ezt az összeesküvés elméletet látom megvalósulni.
De ez nagyon kemény mondat, amit most mondasz, mert ez azt jelenti, hogy mintha azt mondanád, hogy belefér feláldozni néhány diplomatát, hiszen sokkal nagyobbat durran az ügy.
Miért nem fért bele szeptember 11-nél ezt az épületet és a benne lévő embereket feláldozni?
És ha már itt az összeesküvés elméletekről beszélünk, akkor egy picit tágabban nézünk Afrikára, és nem feltétlenül csak a muzulmánokra, bár ugye Afrika jelentős részén muszlim hitűek élnek. És ahol most probléma gócok vannak, akár Mali, ahol te is élsz, vagy éltél legutóbbi időig, ott is rettenetes állapotok uralkodnak, és ott is az Al-Qaidát emlegetik, mint ennek az egésznek a motorját. Ketté szakad az ország, nemrég jöttél onnan. Egyáltalán mi a helyzet Maliban most?
Hát a közember számára borzasztó a helyzet. Valóban, ahogy említetted, ketté szakadt az ország, az északi területeket az Al-Qaida, illetve az Al-Qaidához nem sorolható egyéb csoportok bitorolják, azok uralkodnak. Bevezették a sáriát, a sáriának a kőkorszaki, hogy mondjam, kivitelezésével, kézlevágás, láblevágás, megkövezés, stb. Napi renden van állandóan, tehát visszazuhant az ország északi fele vagy 500 évet. De valahol a tendenciát azt is érzékeltetni szeretném, hogy ahol ezek az Al-Qaidások vannak, vagy nevezük Tuaregeknek, vagy nevezük ezer Ansar ed-Din, vagy ezer más név alatt, mert ez nem egy csapat. Ez a társaság jócskán destabilizálja ezt az övezetet. Ennek az övezetnek a destabilizációja nyilván időkérdése és megoldást kíván. Majd meglátjuk, hogy ki fogja megoldani ezt a helyzetet, de így ez nem maradhat, már az emberek szempontjából sem. A másik, hogy Afrika védelmében hadd mondjak pár szót. Tehát Afrikára mindenki úgy gondol, mint a jövő logisztikai központja természeti erőforrások egyéb miatt. Ebből építkezik Kína, ebből építkezik India, ebből építkezik Amerika, és még pár hatalom, és még hányan ácsingóznak rá. Mindenki ebből építkezik, csupán egy faktort hagynak ki az egészből, az afrikai embert magát. Tehát mindenkinek szüksége van Afrikára, a feketék nélkül. És amit ott látok, az egyenesen szörnyű. Tehát végül is a fekete lakosság szisztematikus eltávolítása, elszegényítése, és szinte arról van szó, hogy meg kell szabadulni tőlük. Évente 50-60 millió fekete hal meg, úgymond szegénység áldozataként. Ebbe van rengeteg mesterséges, és van rengeteg olyan természetes szegényítő folyamat, mint maga az ökológiai változás is. Tehát én azt sem hagyom ki az egészből, tehát nyilván ez is benne van. Hiszen a globális felmelegedés, hiszen a száradás, hiszen egyéb migráció, illetve éghalált okoz. Nos, Afrika ilyen szempontból egy szörnyű hely.
De mégis oda vágysz, mindig visszamész.
Nézd, fizikailag szörnyű, lelkileg könnyű. Tehát ezt a szörnyűséget ők lelkileg hatalmas erővel és hatalmas lendülettel és harmóniával élik meg. Amikor egy feketét nehézség ér, akkor bezárkózik, és kiúszik lelkileg egy kis szigetre, az ő hitének a szigetére, és abban éli át ezeket a nehéz pillanatokat, ha egyáltalán átéli. Na most ez nekem erőt ad. Magyarországon pont a fordítottját látom. Itt azt látom, hogy fizikailag talán könnyebb, de lelkileg itt sokkal sivárabb.
Visszautalnék erre a megosztottságra, a megosztásra, illetve hát Afrika újrafelosztására, ami így nem hangzott el most ebben a beszélgetésben, de már több beszélgetésben elhangzott, és egyébként látszik is, hogy folyik ez. Nagyhatalmak próbálnak helyet foglalni, és újra helyet foglalni Afrikában, és ugye pont Mali az egy tipikus példája ennek, ahol eddig inkább a franciák voltak jelen, most ott ugye a kínaiak mint mindenhol Afrikában elég jól tért hódítottak, és megjelentek az amerikaiak. Egyébként kinek örülnének egyáltalán az afrikaiak? Hiszen valaki mindenképpen oda fog menni.
Említettem a három nagyhatalmi vetélkedést, persze ezek még kiegészülhetnek török, orosz egyéb jelenléttel is, de ők nem rúgnak akkora labdákba, mint India, Kína és Amerika. Nyugat-Afrika főleg kínai befolyás alatt áll. Erőteljesen jönnek a kínai vállalatok, útépítők, és a bányákból már strádákon viszik ki a kikötőkbe a természeti kincseket, például Mali északi részéből is, nem tudom mit, ha tudnám, akkor okosabb lennék, de ez biztos, hogy egy autósztráda épül Guinea felé, és őket nem állítja meg se katonai pucs, meg sem a Káida, meg senki.
Azért nem állítja meg őket, mert hozzájuk se szólnak?
Valahol nem tudom, hogy miért nem állítja meg, de ők nem törődnek azzal az egész káidás bohózattal, illetve a tragédiával. Ők továbbra is építik az utakat, és érdekes, hogy kínaiakat sem rabol el a Káida. A Káida rabságában általában az EU tagjai, tehát olaszok, németek és főleg franciák vannak. Amerikai elraboltról sem tudok. Érdekes az, hogy amikor a franciák nem tudják féken tartani a kínai előrenyomulást, ez nyilván amerikaiaknak szemet szúr, hiszen hogy a Kína nagyon megerősödik ilyen logisztikai háttérrel, mint Afrika, akkor eztán az amerikai gazdaságnak a végnapjaira lehet számolni, tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a hatalmas kínai iramot megtörje. Tehát ilyen szempontból a franciákat ki akarja váltani, ez látszik. Tehát egyre több amerikai érdekeltség akar bejönni, de ahhoz, hogy be tudjon jönni, ahhoz nyilván a térség destabilizása is egyik eszköze annak, hogy utána be tudjon vonulni, hogy megtegye a lépéseket. Most menekülni szeretnék mindenféle újabb összeesküvés és elmélet szövegetésétől, csupán amit szemtanú látok. Valóban, főleg a franciák már nem érzik magukat biztonságban Nyugat-Afrikában, és tömegével hagyják el a régiót. Rengeteg volt francia barátommal beszéltem, aki szintén repülőjegyet váltott, eljött.
Ugye emiatt a provokatív videó miatt most tulajdonképpen az európaiak is veszélybe érezhetik magukat ezekben az országokban, és én azt gondolom, hogy ez hosszú távon azért gazdaságilag is hatással lesz, legalábbis akiről úgy gondolják a helybéli muszlim hitű üzletemberek, hogy az ellenség, vagy legalábbis onnan jöhet, ahol az ilyen videókat nem állítja meg senki, akár szólásszabadságra hivatkozva, azzal nem kívánunk, vagy nem feltétlen kívánunk szóba állni. Ez ránk magyarokra, a muszlim országokban milyen fényt vethet? Hiszen nagyon könnyen összemoshatók vagyunk, úgy, ahogy mi innen Magyarországról nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi a különbség mondjuk egy egyiptomi vagy egy szaudi ember között. Onnan miért tudnak megmondani, hogy mi a különbség köztünk és mondjuk egy másik ország lakosa között?
Miután az egész Afrika felosztás is globalizálódott, és pontosan tudják, hogy aki világos és szőkehajú és vagy fehérbőrű, vagy akármi, az csak amerikai lehet. Bocs, nem csak amerikai lehet, az más is, de jellemzően mostanában az. Ezért beírhatnak minket ebbe a kategóriába. Ha megtudják, hogy nem, akkor az más, mert azért, mint magyar, abszolút nem játszunk szerepet ebbe az egész dologba, tehát nem vagyunk tényezői ennek a gyűlölet hullámnak. A rossz az viszont az, hogy nem látszik rajtunk, hogy mi magyarok vagyunk, és nem írhatjuk ki magunkra, hogy magyarok vagyunk. De ha kiírnánk, akkor meg még rosszabbat tennénk. Ugyanis mi azoknak a szemét szúrnánk ott, akik milliárd dollárokat fordítanak arra, hogy ott legyenek, de nélkülünk. Tehát nem a magyar tudást értékelem le, mert az meg lenne. És nem a magyar know-how-t vagy szürke állományt. De lássuk be, hogy amíg mi itt el voltunk foglalva belpolitikai problémákkal, meg apró cseprő kérdésekkel, addig közben a világot felosztották, mégpedig milliárd dollárokat költve ennek a felosztási folyamatnak a végezvitelére. Most, hogy már felosztották, és oda menni magyarként egy tortaszeletet követelni, most már nem reális. Ezek az országok, amiről beszélek, ott nincs szabad ember. Tehát ott az elnöktől kezdve a minisztereken keresztül minden közalkalmazott, az valamilyen budgetből, költségvetésből kapja a fizetést, ami nem a saját budgetja. Az országából kiviszik az erőforrásokat, érceket, a lehetőségeket kihasználják, és abból visszacsöpögtetnek az ország számára valamit. Na most, akik visszacsöpögtetnek, azok nagyon megkérdeznék azt, hogy egy magyar mit keresne ott. Tehát ebbe a leosztásba mi már nem férünk be, hogyha nagyon be akarunk férni, akkor vagy a nemzetközi szervezeteken, vagy az ENSZ szervezeteken, vagy éppen az adott nagyhatalmakon keresztül tudnánk oda bemenni, kétoldali kapcsolatokon keresztül, nem ajánlom.
Hát ez a mai beszélgetés nem sikerült túl optimistára és pozitívra, de minden esetre tanulságos volt, én azt gondolom. Én nagyon köszönöm Mihályfi Balázs Sejknek, a Magyar Iszlám Közösség alapítójának, Afrika szakértőnek, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Köszönöm szépen, hogy
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.